El tudod képzelni, hogy egy nagy lakon mi lehet egy nap, szóval szerintem döbbenetes lehet, de tényleg. Mert egyes halomi világ az más volt, ott igazából itt az olaj, benzin, hogy mentek át tankolni, és hát igazából azt kell mondom, hogy a szegénység,
a fiú mindig keletről jön, mondta Fábri Sándor.
Meg a nyomorúság vezetőket, sok embereket, az egyszerű embereket az, hogy a kölcsei családi házból átmegy tankolni, mert olcsó. Szóval ezeknek sokszor nagyon szomorú és aktuális okai vannak a mai napig is, hogy...
Ezt egyébként édesapám is csinálta, én emlékszem rendszeresen.
Tehát minden nap voltak. De mondom, Zámon Nyíregyházától egy 60-80 kilométerre van, tehát az egy kicsit olyan másabb történet. Én igazából egy Kacsintós Pistike, meg ezek a tizenéves kis verekedő srácokat ismertem elég jól ott a környéken, ahol laktunk.
A vendégünk Túróczi Szabolcs színművész, szervusz!
Szervusztok, jó
estét! Illetve Balázsi Pisti,
szervusztok.
Film ideológus.
Mai napig nem tudom, mit jelent ez a kifejezés, de
ez a lényeg, egyszer
volt. De jól hangzik.
Ez így van. Pontosan, és senki nem fog úgyse rá kérdezni. Maga a műsor alapvetően bűnözéssel és bűnözés történettel foglalkozik.
Ideális embert
hívtunk. Abszolút, szerintem szakembert hívtunk ide. A meghívásodnak látszólagosan, és ezzel akartunk behúzni, hogy hát az aranyélet az apropója, de nem, hanem tényleg ez a Magyarország élő jelleggel, a Magyarország felfedezése történetben, tehát ez a fajta szociográfikus érzékenység, hiszen te Nyíregyházán láttad meg a napvilágot, ez a drága ember meg itt mellettem, a Balázsi meg ugye Szalkai.
Hát én Szalka, úgyhogy mi...
Szóval a Kelet-Magyarországnak a világa az azért nem idegen tőletek. Nyilván nem arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan csempésztetek cigarettát, hiszen ugye ilyet ti nem is csináltatok, de az egy fontos kérdésem lenne, hogy amikor te az aranyélet kapcsán volt, hogy azt nyilatkoztad, hogy a hétköznapiságba belenyomuló, őrült bűnözői világ az az, ami igazán érdekes, és az, ami most nagyon trendi, akkor azt te ott gyerekként vagy fiatal felnőttként láttad-e, átélted-e?
Nem. Az ember ilyeneket csinál, az nem törvényszerű, hogy ezeket ilyen környezetben tudja ezt kamatoztatni, hogy ilyen világban nőtt föl. Nem, én teljesen nyugodt, emberi, jó családi környezetben nőttem fel, de maga az a nyíregyházi hangulat, az nyilvánvalóan az hatással volt rám. Nem egy nagyon nyugodt kisváros volt az a 80-as években, most se sokkal zaklatottabb. Tehát nem őrült, zaklatott tempóban élik ott az emberek a
mindennapjaikban. Ott nyugodt világ alatti kis folyosókon folyt a munka.
Hát akkor bizony a csencselésnek volt egy nagyon magas kultúrája, ez így, a Záhony közelség,
így van.
Aztán a szatmárnémeti közelség, Erdély, akkor azt mondja, a Románia és a Nagy Szovjetunió.
Különösen látványos volt ez a határ túlsó oldalán, tehát hogy mentél, és akkor láttad, hogy romos épület, kastély, tehát a kastélyról tudtad, hogy ott lakik a vámos.
Igen.
Tehát ott sokkal látványosabb formájában jelent meg ez a világ.
Na most ez maga az, hogy ez a vámos, mint tehát, hogy folyamatosan cserélik vám és pénzügyőrség embereit a 1967 óta. Mindenki tudja, neked most elég volt ennyi, most elég sokat kerestél, jöjjön egy új csapat. Aha. És pont mikor az aranyéletben van, az első vagy negyedik részében egy ilyen, amikor korumpálom az egyik tisztet. Nyilvánvaló, hát nem tudunk annyira előre menekülni, ne találkoznánk, és akkor volt egy óriás akció, vagy két hónappal később a jelent után, hogy lekapcsoltak 40 vámis
pénzt. Konkrétan elvitték az egész
de závonyát. De
cserélték.
Cseretáblát
alakítva. De hát ott képzelni, hogy egy nagy lakon mi lehet egy nap, szóval döbbenetes lehet, de tényleg. Mert egyes halomi világ az más volt, ott igazából itt az olaj, benzin, hogy mentek át tankolni, és hát igazából azt kell mondom, hogy a szegénység.
A fiú mindig keletről jön, mondta Fábri
Sándor. A nyomorúság vezetőket, sok embereket, az egyszerű embereket az, hogy a kölcsei családi házból átmegy tankolni, mert olcsó. Szóval ezeknek sokszor nagyon szomorú és aktuális okai vannak a mai napig is, hogy...
Ezt egyébként édesapám is csinálta, én emlékszem rendszeresen,
tehát járták kaszonyba. De mondom, Zámon Nyíregyházától egy 60-80 kilométerre van, tehát az egy kicsit olyan másabb történet. Én igazából egy Kacsintós Pistike, meg ezek a tizenéves kis verekedő srácokat ismertem elég jól ott a környéken, ahol laktunk. Nem laktunk rossz környéken, de mindenhol voltak, tehát hogy akkor nem az volt, hogy nem volt hajléktalan, vagy nem volt ilyen, hanem volt ezek a nagyon érdekes, különös karakterű srácok.
Nem volt behatóbb információd mondjuk Sziki Gyuláról, vagy az Antuka név ismert figuráról Nyíregyházen, vagy Marcali Lászlóról?
Nem. A Sziki Gyula mai napig egy nagyon jó üzletembernek tartják.
De szépen megfésülted.
Jó, egyébként, bocsánat, lehet, hogy ezzel nagyon most hirtelen rácsaptam.
Bige Lász Nyíregyházen. Ott azért vannak, meg vannak abszolút helyi
kis királyok. Lehet, hogy nem volt előjáték, és így most egy hirtelen nagyon rákérdeztem egy ilyen
dologra. Ezeket bármit kérdezhetek a neveket, mindenkit ismerek.
Gondolom, csak nagyon aranyos, ahogy azt mondtad, hogy hát egy ilyen nyugodt világ az egész, és az embernek hirtelen az az érzése van, mint Adrian Cronauer a Jó reggelt mindig... Vietnamban, amikor azt mondta, hogy nincs is semmi baj, hát jut mindenkinek kábítószer. Tehát, hogy a nyugodt világ, persze, de hogy azért a...
Mindenhol a piac, mélyén... a piac, emlékszem mindig, hogy apám nagyon szeret mai napi piacra, én is nagyon imádok. A piacon tudod, ott Laci Pecsény és Harsütőskör, mindig ott vannak a nagy arcok.
Tehát meg vannak még ezek a régi piacok arra felé?
Most úgy tudták fel, elképesztően jól néz ki, mert mindig a kinti piac nem volt befedve, hogy be van fedve, de nyitott az oldala, de nagyon nagy mozgás van. Szóval a piac a reneszánszát éli.
De... És ott nem gumigerinc.
Már a piac a retro.
De tényleg nem az a retro, tehát hogy az, hogy szeretik ezt a fajta állandóságot az ilyen emberek is, azt mondja, hogy ott vegyél élő kacsát akár. Tehát szóval megvannak ezek a klasszik dolgok, hogy bírsamát akarsz venni, vagy mit. Tehát régen a sárga barac volt egy ilyen alapgyümölcs, most elkanyarodni, de ma már ilyen aranyáról lehet kapni. Szóval, és elképesztő jó, a házi termelők vannak, mézet hoznak, most már nem akarnak egy, hogy piros paprikát, most már chili paprikát, meg halapenyót, tehát mindenki, ez a 21. század hozama, hogy másabb termékek van.
Igen, a Máté Szakai halapenyó, ez legendás.
Érted, hogy ez egy igazi nagy történet, hogy hogyan mennek a világgal együtt, érted? Vagy mit tudom én, Pajzs Miki, ő nevezett el engem ilyen
Tirpák
Denírónak, igen, és együtt laknunk abban a házban.
Deniro,
egy lépcsázban laktunk, és hát volt egy kis korkülönbség közöttünk.
Sőt, a féltestvérével együtt jártál.
Focisztunk sokat nagyon, a Zilai Zolival. Tehát egy nagyon-nagyon jó hangulatú hely volt, és az nem az ógat az első, meg a lépcsőházban magyar kártyáztunk. Tehát, hogy, tehát ennek meg
jaj,
volt
jaj,
a,
de romantik.
De tényleg meg volt a szépsége. Szóval, de az mondom, 10-től 16 éves koromig.
Rajtad kívül ilyen nagy hírnévnek örvendő személy egyébként egyedül Stadler József volt a vendégünk, amivel most nyilván nem párhuzamot szeretnék
mondani. Ez egy kicsit szomorú, hogy meghalt is.
Igen, sajnos meghalt egyébként, Isten nyugosztalja, de én nagyon sokszor jártam le hozzá egyébként interjúzni is az öreggel, és egy valamit nagyon lehetett benne becsülni egyébként, az az, hogy ő azt mondta, hogy csomó mindent le lehet Tomika írni a papírra. Az a kérdés, hogy amikor kezet fogsz az emberrel, és a szemébe nézel, akkor mi van? Nagyon sok beszéltél a gumigerincű marcipán gengszterekről, és velük szemben a mondjuk úgy, hogy zsivány becsülettel rendelkező mafiózókról.
Én csak azért, tehát, hogy bocsánat, mondjad Pistike.
Csak erre is rá akartam kérdezni, hogy vajon tényleg létezik a gengszereknél ez a fajta zsivány becsület, amire oly sokan szeretünk hivatkozni, és olyan könnyű beleszeretni.
De régebben szerintem, most kezdtem el olvasni, szerintem sok embernek egy ilyen izgalmas kriminalisztika, már ennyire behúztatok ebbe a dologba, a Dezső Andrásnak ez a mafiózók mackónadrágban, most még a 70-es, 80-es éveknél járunk, de nagyon, aki a Lindába statisztának akarta bevenni, hogy
így van, a Gágy György, a Markó Béla.
Markó Béla. Tehát az a Markó Béla, azt mondják, hogy a filmes világ mindenhol olyan bulikat tartott, minden. Tehát lehet nem képzelni, hogy a sármja, az eleganciája, az mindenkit átvert, érted? Szóval, vagy volt a kék film egy olyan lakatos Pistike, aki egy négy osztályt végzett ember, aki orvosnak adta magát ki telefonba, és rengeteg embert átvert.
Hát tehát orvosi,
szinten tudott beszélni dolgokról. Szóval elképesztő. Tehát az intelligencia az nem onnan jön, hogy én most a Toldi gimnáziumban jártam, hanem szerintem belülről jön, és ha valaki ezt ki tudja használni, és van egy kis pszichopata hajlama, kettőt összerakja, abból nagyon jól meg lehetett élni Magyarországon. Ma már csak pszichopata van, akik jól élnek meg, vagy szociopataink.
Nehogy belehúzzunk téged csak a deviancia világába, hogy hatnak rád, és mennyire érzed úgy, hogy hatottak rád a családi hagyományok, a korábbi generáció tettei, hibái. Én egy ferencvárosi pali vagyok, és ezért tudtam azt, hogy édesapád volt, aki megalakította egyébként a Fradi szurkolói baráti kört Nyíregyházán, és ugye erről akkor egyébként a sajtóba kérdezték is, hogy hát milyen érzés lehet neki, hogy most a Sparinak vagy a Fradinak szurkolt, és te pedig egyébként szintén jogász végzettséget szereztél.
Igen, igen, hát ennek egy egyszerű családi hagyománya volt. Nagyon rosszul tanultam általános iskolában, mert sportsuliba jártam, mert fociztam. Ott tényleg az volt a sik, hogy minél hülyébb az ember, de tényleg. És hát anyukám gondolod, de pedagógus, hát hogy érte ezt meg? Szóval
igen, tehát a futballista, mint hivatás, az ugye a rendőrével paralel Magyarországon, tehát hát a társadalmi megbecsültséget illetően.
Tehát akkor még ez is egy sokkal ilyen szempontból egy tisztább, őszintébb futballvilág volt akkor a 70-es, 80-as években, mert akkor, aki mondjuk felnőtt, az ki voltunk bukva, hogy 74-ben még csak 3 éves voltam, de 78-tól azért minden évben 16 fős volt a VB mezőny, hát Argentinában, tehát 78-ban a világ 16 legjobb csapatok, 82-ben voltunk, 86-ban, utána jött ez a 30 éves szület, ami az egész fiatalságunk is, felnőtté válásunk, és majdnem 50 éves kor, amíg ezt így bambán néztük, hogy ez mindig hogy kinek szurkolunk, a franciáknak,
hát,
vagy
igen,
a szoknak.
Igen, tehát ugye a Mexikó előtt ugye 3-0-ra vertük a brazilokat, tehát ezt ne felejtsük el.
De az egy barátságos meccs volt, és sok sztár nem volt, ott voltam.
Mennyire hatott rád egyébként az, hogy mondjuk például 68-ban ugye kiestetek az NB1-ből, akkor utána 80-ban újra fölkerült a Spari.
Akkor már én szedtem a labdát 80-ban.
És aztán 84-ben megint volt egy kis probléma, de 92-re újra. Tehát hogy nem csak, hogy addigra már persze Zsótér Sándorral vagy, de hogy... De
most
hogy
már nagyon ugrálsz az időben. Zsótér Sándor és Spari az ez nagyon...
De nem, hanem az, hogy ezek az ugrálások, illetve a sportiskola mennyire volt meghatározó. Mert te magad egyébként egy korábbi interjúban azt mondta, hogy ez egy kis bűnözői élet volt.
Igen, azért tényleg inspiráltuk egymást a focistas társaimmal. Szóval nagyon eklektikus társadalomból jövő emberek voltak, akiknek egy kötötte őket maga a tehetség, a futball iránti tehetség. És ott azért nagyon más volt a párbeszéd, hogy mindenki megtalálja hangot, egymásra hangolódni, rengeteget utaztunk együtt, szóval egy nagyon komoly, izgalmas közeg volt. Biztos ahhoz lehetne hasonlítani, mint a katonaság, amikor, de én nem voltam. Mondom, hát ez egy igen, egy ilyen...
Megúsztam?
Hogy sikerült, ezt is pont azt akartam
hát
megkérdezni, hogy...
többszörös orvosi felmentés után...
Vagy én is kivásároltam magam, csak...
Hát sok göngyölítettük maguk előtt a dolgot, de mondom, ez egy...
És akkor mondom, nagyon szépen elkezdett azért, ebben egy határozott tárgy nem volt.
Hát igen, mert akkor már nagyon nagy lagulás volt, 95-96 körül, mert azt mondom, hogy egyetem után vigyenek el, de aha, akkor meg már az volt, hogy egy évet eltolni azért, érted, amikor már tényleg színházban játszottam, az olyan bűnnek éreztem volna.
Igen, meg akkor leépülőben volt az egésznek el.
Meg hogy mi történt, hogy így a pitralont élesbe ott volt, szóval köcsön, erről szólt az egész dolog.
Terhalmi György nagy generáció, én értem.
És sokat ment az igazi kivagyi vagánykodás, amit mi élveztünk, de mondom, és egyre rosszabb tanuló voltam, és a gimnázium másik végletében, mikor negyedik egy gimnázium, akkor lettem egyre jobb tanuló. Akkor például a negyedikben már tanítottak filozófiát. Elkezdtem olvasni filozófiát, ami döbbenetes maga történetében, ahonnan jutott. Mert 8-os körül azt mondta anyám, hogy maximum felvesznek egy szakmunkásképzőbe, 107-esbe.
Egy jó esztergályos lesz.
Vagy a kefébe megyek kereskedelmi.
De bocsánat, a Kölcsei gimibe jártál.
Igen, akkor nem volt egy jó gimnázium a Kölcsei. Ja, az egy ilyen langyos, közepes gimnázium volt. Most lett jó, akkor az Rinyi volt a menő, ahol oda jártak. Nyíregyházáról elszámozott nagy sztárok, hogy Pécsi Ildikó, Friderikus, Knézien, ezek mind oda jártak az Rinyibe, de mondom, ez egy nem volt egy erős suli, és akkor nagy nehezen, és akkor mikor rájöttem, hogy így volt egy ilyen átmeneti billenés, hogy harmikos korban felkérdezem, hogy mondjam el a szózatot egy ilyen, és akkor a szózatnak az izgalmas részét valahogy másképpen interpretáltam szerintem, hogy van ez a nagyon izgalmas része, hogy gyönyörű, én még, az nem lehet, hogy annyi sír, annyi, az meg most nehogy, az nem lehet, hogy...
Ez nem lehet, hogy annyi
szív hiába ontam, egy keserben, annyi hűkeben szakadt meg a honnél, az nem lehet, hogy íz, erős, oly, szent akarat, hiába sorvadozza neked átok súly alatt. Sajnos, mivel kiragadtam, én nehezen tudtam...
Köszönöm egyébként, most így megúsztuk a Király Linda problémát.
Nagyon kínos. Na minden, ezt meg például nagyon szeretem.
Azért bezárkai behoztam.
Bezárad a Google-t.
Köszönöm szépen, Pisti.
És azt szerettem mondani azt a verset, és akkor az így magával ragadott, és valószínűleg kicsit a mások által elmondott vélemény szerint másképpen mondtam, ahogy ez így szokás volt, és akkor az úgy kicsit úgy valamit az agyamban, mint egy ilyen zizgés beindított. És akkor ettől elkezdtem úgy foglalkozni ezzel, elkezdtem színházi előadásokat nézni tévében, akkor még volt ilyen, valami olyan közvetítések, és akkor láttam a Kaposvári Marászádot, amit felújítottak, 80-ban bemutatott, és 89-ben felújítottak. Aha. És akkor ennek volt egy ilyen, kicsit autista vagyok, már 89. november 16-án ezt leadták. Uh-huh. Élő közvetítésben, előtte volt beszélgetés, szünetben, utána, és akkor fantasztikus volt ez az előadás így 18 évesen látni, és akkor a kor nagy színészei, mindenki benne volt, tehát, és akkor az előadás végén Ács János rendezte, szegény, meghalt ő is, vagy 3-4 éve méltatlanul csendben, és akkor a legvégén szinte a színpadról lejöve a Koltai Tamás, meg nem tudom, Wiesinger, és nem tudom, ott ült három izzadt színésszel Jordán Tamás, a Máté Gábor, meg a Lukács Andor. Uh-huh. És akkor még ezt hozzátartozott az előadáshoz, nek mondja Ács János, hogy ti jöttök, én annyit beszéltem, és feltett az első kérdést a Koltai Tamás, a Lukács Andor, hogy miről szól ma ez az előadás 89? Hát már rezgett a léc, már október 23-án Szűrös Mátyás kimondta a köztársaságot. Tehát, és 90 márciusában jött az első szavazás, és akkor azt mondta élő egyenes adásban, Andor, nincs másnak értelme, mint földi kerombolni mindent. Volt egy ilyen nagyobb nagy
csend. Ez a konstruktív destrukció.
Na, de teljesen igaza volt, tehát már amiről szólt az előadás, ahogy vége van, hogy egy bazaltkővel áll az 56-os Corvin negyed mögött, itt van tőlünk 50 méterre, uh-huh. és egy bazaltkővel sír a Máté Gábor, szóval az egy nagy katartikus előadás volt.
Picit oda kapcsol az általad is vallott anti-elitista érdeklődéshez, és csak hogy azért, hogy megvédjem a saját kérdező struktúrámat, hogy nem a Napkelte
stúdióban vagyok.
Nem csak, hogy nem Lakatté Károlytól tanultam kérdezni, hogy ez az ugrálás a foci és a Zsoltérnál.
Hogy olyan vagy, mint a, Rákosi Varga csatársorban.
Ami ugye azért volt fontos, hogy az Eszterházi azt mondta, hogy nagyon, nagyon fontos, a szar kérdésre kell jó választ tudni adni. És
ez igaz, igen.
És hogy azért akartam egyébként ezt a kettőt összekötni, mert a sportiskola, a zsívánsága, az, amit most például mondasz, hogy a Lukács Andor földig kell rombolni, aközben például a Zsótér, pont a Molnár Gál Péter ugye úgy hivatkozott rá egy vele készült interjúban, hogy hát te egy rózsadombi úri fiú vagy, és hogy nem volt-e egyébként ilyen típusú kulturális gap, vagy differencia abban, hogy a sportiskolából ebben a színházi közegbe
kerülés. Nem a Zsótér volt az első ember, akire fontos volt, a Gál Erzsi. A Gál Erzsi volt, aki rendezte a Dantont, és a Gál Erzsi az pedig egy igazi antielitista volt, egy turkevei nő, aki a harmadik színház királynőnek nevezte MGP, a méltán európai Wojciech előadásnak volt olyan Maria, amiben Székely B. Miklós volt a Wojciech. Tehát engem ő fedezett Laca fel tulajdonképpen, nem a Laca, a Gál Erzsébet.
Nem úgy, hogy a Székely B.
akkor, mikor elege volt a Dohos pincégekből, valószínűleg egyben is halt bele a Dohos pincébe, és akkor ő engem kiválasztott ebbe a Danton előadásba, ahol a francia népet kellett megcsinálni, és egy hosszabb folyamaton keresztül kiválasztott 15 embert, és fél évig próbált velünk. Most arról beszélek, hogy 19 igen. éves vagyok, tehát nem... És akkor a Zsótért lehívta a dramaturgnak.
Értem.
Így kapcsolódnak össze a szálak, érted? És így kezdődött az egész. De a Zsótér egy tüneményes, hiperérzékeny, hiperokos csávó, aki dramaturg szakot se fejezte be, nem tudom, ott hagyta már, ez majdnem nem hiszem, hogy mi az oka, hogy nem fejezte be. Kim akkor volt egy nagyon komoly filmes múltja, korszaka, főképpen a Sándor Pálnak volt egyik kedvenc színésze, aztán a Szabó Jadikótól kezdve a Hót Reálig, ami nem sikerült, egy jó film lett, de mondjuk a Szerencsés Dániel csodálatos volt, a Miss Arizona, ahol a Hanna Sigula, meg a Mastroianni volt a partnere, később is játszott sok filmben, Simó Sándor filmben, tehát ő egy ismert különös figurája volt. Ismert különös figurája volt. Hát a Bodzsárral egy 25 év később.
Igen, igen.
De mondom, a mai napig rendkívül sokan gondolkodnak benne filmesek. És hát a színházi kultúrájának voltak többféle korszaka, és hát egy megkerülhetetlen színházi ember Magyarországon, és remélem, hogy sokáig az is lesz.
Picit forduljunk rá, szerintem a jelenre, így a Pintér Bélával való viszonyod az milyen? Tehát ugye téged azért azonosítanak az ő kvázi házi színészeként.
Nézd, hát egy csodálatos gyümölcsöző történet a miénk, hogy 21 éve dolgunk együtt. Ez is egy Zsótérnak köszönhető, 95-ben, mikor kirúgtak minket Szolnokról, Spíró volt az igazgató, onnan eljöttünk többet magammal, nem volt Pintér Béla ott, nyilván ő Budapesten élte, az Arvis Üres Színház tagja volt. És a Zsótér ilyen szedetvetett, szomorú, megtört emberekkel összerántott, most magamról beszélek, összerántott egy Molière előadás, a Mizantrópot, ami egy Garaci Fél átiratot, és oda keresett színészeket, és akkor összerakott engem a Pintér Bélával, és ott találkoztam vele 95-ben. És ott én voltam Acsa, ő meg Tetsz, a két szenilis bájgónál, ez volt a szerepünk, és akkor ott pillanatokon belül egymásra ugrottunk így gondolatba, meg létezésbe, uh-huh. és onnan indult mi a mi kapcsolatunk, egyre többet voltunk egymás társaságába, rengeteget töltöttünk együtt este, éjszaka, időket, és egyszerűen meg...
Tehát egy személyes
igen, innen indult, és akkor amikor ő már úgy érezte, hogy feszegeti ezt, amit a szekrénybe zárták volna, feszegeti határait, akkor ő azt mondta, hogy ő csinál egy előadást, és akkor elmentünk a Margit-szigetre futni, nem tudom, hogy, mert nagyon másnaposak lehetünk, de neki ez volt az ötlete. Akkor futottunk, és ott a...
Ez ilyen recovery jellege? Igen, hogy ettől jobb lesz?
Vérekelenítés.
Szerintem, de nyilván 27 évesen nem úgy működik a szervezet, mint most. És akkor mondta, hogy van egy ilyen ötlet, hogy meg akar csinálni egy előadást, és akkor ugye szeretné, hogy játsszak benne. Ez volt a Népi Rabbi 98-ban. Még fel sem fordult a fejünkbe még évekig, hogy ez egy társulat, csak mindig a következő előadásra készültünk, és akkor ebből nőtt ki gyakorlatilag ez a életünk története és közös színházi élete.
Ami azóta is tart.
Azóta is tart, így van.
Igen, hogy szereted a kisembert és az ellenállást, és szereted azt, amikor valaki bevállalja és tökös a tevékenysége, de hogy ugyanakkor viszont éppen a te személyiségedben is szerintem van egy ilyen lefolytott érzése annak, hogy tudjuk, hogy milyen az, amikor szar. És hogy ennek a megélésében például nincs-e például veletek, mondjuk akár a Tillával, akár a Pintér Bélával egy mélyebb baráti kapcsolat. Szóval, hogy
nincs?
Hát nem, hogy van, hogy, ja. hogy nincs-e, és inkább ebbe itt valószínűleg azt gondolom, hogy van.
Nézd, figyelj, nagyon nehéz, mert sokszor szokták mondani, hogy a gyerekkori barátok azok mindig megmaradnak. Hát nekem, én ebben nem értek egyet.
Én az ellenkezőt tapasztaltam, tehát szabad
nekem, és nekem később jöttek hát a igazán nagy korszakaim a barátaimmal. Tehát még 30, még 40 felett is, például a Bödös Tibit 40 felett ismertem meg, és olyan, mint hogyha gyerek, tehát 3 éves kor óta ismerném, az annyira közel áll hozzám az egész világ, a személyisége. A Tillát meg annyira szeretem, annyira mindig, ha bár minden szinte már ilyen betegesen védem a bárki kritikai megjegyzést hozzá, mint a testvérem lenne. És hát a Bélát meg nem kell bemutatni, hát annak meg a kivetítése az egész Sziász történetileg, ahogy ő csinál, létezik, és ebbe ő gondolkozik bennem, ez nekem nagyon megtisztelő, és nagyon boldog vagyok. Szóval, és hát nem vagyok egy csapongó alkat, szóval én szeretem ezt a hűséges létezést, és mondjuk egy jobb pénz, vagy egy nullával rátolás engem azért nem tud egy gázsira elbizonyítani, hogy én ne vállaljak el, vagy vállaljak. Tehát én azért tartom magam ahhoz, hogy akiket nagyon szeretek, azt életem végig szeretni fogom.
Csak hogy abban van mégis egy mélységes tökösség, hogy például pont a Pintér Béla miközben a darabjait kiadják úgy egy kötetben, mintha tényleg az Osiris, a Sophocles kiadná, aközben pont a közös barátotok a Tilla műsorában, a propagandában mesél a saját mélyrepüléseiről, és arról, hogy milyen gondjai, és hogyan küzd meg vele a saját
Béla?
Életében. Béla, igen.
Hát persze, hát egy alkotót majd, hogy nem a...
Csak ezt nagyon ritkán látjuk, abban az értelemben szerintem, hogy ha mainstream színházról beszélünk, akkor ennek a fajta egzisztenciális drámának, vagy még inkább ebben a fajta problémában, és az, hogy ezen valót megküzdök a saját félelmemmel, az sokkal kevésbé jelenik meg, és hogyha már a Bödöcsöt behoztad, az sokkal inkább, hogy mondjuk a Kerényi Imre hogyan lesz mondjuk a magyar alkotmány szakembere, ami egy két esetek közé persze befért volna, de ugye a Béla ebből a szempontból egy sajátos.
Kerényi Imre a 70-es, 80-es egyik legnagyobb tehetségi színházrendezőjének tartották, és a Zsolti nekem mesélt róla, hogy elképesztő vizuális képessége volt, nagyon jól instruált, tehát hogy nagyon nagy történetek ezek, szóval, és hát a politikát sem tudjuk kikerülni, nem ez a lényeg, de szívesen beszélek arról is, de mondom, hát nagyon nehéz itt megítélni, hogy
igen,
ki miért hülyül meg a pénz miatt, ideológiailag hülyék a haverjai, egyszerűen befolyásolható, vagy megvakult.
Vagy tehát, csak szerintem akkor van egy művész életében, akkor egy ilyen rontó folyamat akkor indul el, amikor tehát a művészeti hatalomnál többet szeretne. Tehát amikor hatalmat akar. Szerintem a Kerényinél is valami, és a Kovács Ákosnál is valami ilyesmiféle folyamat indulhatott el.
Figyelj,
most nem akarok ezzel...
Visszakanyarodva, csak azért mondom, tehát hogy hogy az aranyát már kicsit most már majdnem lecsengett. Azért csengett le, de egyébként az utcán még nem érzékel, hogy lecsengett, mert valószínű, hogy sokan újra nézik, meg van, akinek ilyen, csinál egy ilyen hétvégét, hogy megnézik, de hogy a szabadságért, tehát hogy az HBO egy szabad, tehát hogy ne pofázzanak neki bele. Ő arról beszél, amiről fáj. Egyszer Puzsér elég jó szót talált erre, ez a szélső közép, ez egy elég jó megfogalmazás. Tehát én nem gondolom magamnak sok értelemben, hogy ők baloldalinak tartják magukat, és jobboldalinak meg különösen nem. Tehát, hogy ez a mi meg a ti hangulatot annyira gyűlölöm, hogy szóval kiverre a víz, és az HBO-ban mindent lehetett szabadon, és annyira jó ez, és tehát életemnek ez a legjobb korszak, hogy bármiről lehetett beszélni. Egy jó korszakban elkap egy olyan dolgot, hogy itt, ami a csövön kifél, mindenről beszélünk, tehát semmi ne szoruljon be a sarokba, hogy ezt hagyjuk, ezt a témát.
Igen.
Csak az, hogy lehet ezt csinálni szájbarágósan is, hogy mi az elegancia abban, hogy az írók hogy írják meg, mennyire ismerték ma karaktereket, egyre mélyebb, egyre sötétebb dolog, és amikor az van, hogy vizuálisan, meg színészileg egy keresünk egy olyan dolgot, ami azt jelenti, hogy lehet érzékenyen, lehet játszani, mocskos dolgokról beszélni, és ez egy nagyon nagy kihívás volt mindenkinek, érted?
Szóval... De ott is kialakultak olyan baráti kapcsolatok, mint mondjuk Attila és a Pintér Béla kapcsán?
Olyan mély nem, de viszont különösen érzékeny emberekkel voltam körülvéve. A Renátóban nagyon jó, ő is Tiszavasvári kar, filmet akar csinálni, teljesen beszipantott ez a világ.
Azt tudom, hogy ő rendezett is.
Egy kis filmet már csinált, igen.
De színházi rendezései is voltak.
Kitaszítottak.
Igen.
Csinált
több. Azért a Schiller darabot.
Igen, több darabja is volt már az Audrey-n. Tehát ő abszolút tudja bevonzani az embereket. Szóval ő még fogna nagyon jó dolgokat csinálni.
Egyébként te foglalkoztál azzal, hogy amit ugye ti csináltatok, és most nem akarok erre, amit mindenki, hogy a film példa, meg hogy lett átvéve.
Nem lett az átvéve.
Nem lett, így van, pontosan szerintem se, hanem hogy például volt ugye a Brazil Mandraki, volt az Elvakita fény, egy lengyel, az pont egy dílernek az életéről szól. Van egy cset, dráma, krimi, ami egészen a rendszerváltásig és gazdasági bűncselekményekhez akar visszavinni. Ennek a kontextusával ti akkor ott foglalkoztatok, vagy ezt ráláttatok arra,
Nem foglalkoztam, mert ez volt az első mondata a Krieglernek, amikor erről beszélgettünk, hogy ez hogyan is alakult, azt, hogy elkezdték próbálni ezt a finn sorozatot úgy írni, meg mit tudom, én nem is gondolnád, hogy milyen komoly áfacsalások van Finnországban, és hogy minek, nem gondolt. Na mindegy, és akkor, tehát, hogy azon, hogy akkor jó, de nem elég jó, és akkor mondták, hogy felejtsétek el az angol HBO főnök, felejtsétek az egészet, és írjátok meg a ti történet. És akkor így felszabadított
ez. Ez egy olyan kincs, amikor ez el tud hangzani egy ilyen.
De gondolod, egy főnök mondja, hogy nem igen, az, hogy a tutira biztos, ami működött, hanem azt mondja, hogy felejtsétek el, és írjátok meg a ti történeteket, és ezt szeretem hangsúlyozni, hogy annyiféle elrejtett és finom és kitett dolog van benne, hogy mondom, ez csak jó, hogy 20 év múlva lehet nézni, és lehet nézni, tehát a gyermekeim fogják látni, hogy ez hogy működik, mi ez a, hogy a piros parkolócédulától kezdve egészen a milliárdos lopások.
Hát igen, meg olyan, mint hogy, tehát, hogy ennek volt azért egy íve, értitek? Tehát az, hogy a Brazil Mandraki sorozat, ami egy ügyvédről szól, aki egyszer a felső középosztályt is védi, de a nagyon lecsövesedett prostituáltat is egyszerre, miközben az Elvakita fény van, ugyanígy HBO lengyel, akkor van a cseh Mammon, ezek mind olyan, mintha ha annak az érzetét akarná adni, hogy azért gondoljuk már újra ezeket az elmúlt.
Hát azért az angol főnökök, most én nem akarok direkt nevet mondani, ők azt gondolják, hogy most itt történnek az izgalmas dolgok. Romániában, Lengyelországban, Csehországban, annak érve, hogy le van folytva társadalmilag teljesen degeneráltá vált bizonyos kulturális és politikai létezés, de pont ezért ilyen kicsit olyan izgalmasabb ez az egész szelep kérdés, hogy most ki mit mondhat, mit nem, hát nevetséges, hogy itt tart. De hogy az a központi izgalma, pont akkor, mikor kezdődött ez az aranyért, és elkezdődött 2015-ben, akkor volt aztán pont ez a baromi jó film, egy argentin film, az eszeveszett mesék, ez volt a címe.
Igen.
És ott is mindig, ott beakadt nekem ez a kisember, vagy nem is a kisember, ott valóbb egy ilyen robbantó mérnök, akinek a park, és amikor bemegy a...
Hogy a parkolási problémáját próbálja.
És ami meddig dúzzak. Szóval amikor te is ezt érzed, hogy állsz az OTP-ben, vagy valami, vagy érted, amikor azt érzed, hogy ez az elvi olyan, mint amikor átmész Magyarországból Ausztriába, és vannak ezek a szélmalmok. Uh-huh. De, és kicsit azt érzed, hogy én hogy kiállnék oda elé, mondjuk és akkor tudod, hogy ilyen küzdelmet érzek én az országgal, hogy ott van 40 ilyen, tudod, hogy mész Bécs felé.
Igen.
És hogy én körülbelül olyan a politikai előnytelenség, hogy mondjuk a Fidesz, ahogy politizálhat közpénzmilliárdokért, meg küldheti az igét, és akkor én ott állnék ott alul ebben a dologban. Körülbelül ilyen arányokat érzek, érted?
Miközben egyébként tiszteled azt, egyébként ezt mondtad, amikor ebben el tud érni valamit ez az adott ember, tehát hogy mégis valamit tud tenni.
Hát felrobbantotta most a parkoló, tehát ez a mérnök ember,
igen.
De hogy az egész történet, az összes történet, mondjuk az utolsó, most beszélünk, amiről lehet, hogy sokan nem látták, vagy nem tudom, a hallgat, tehát amikor az van, hogy hogy a legvége, hogy gyönyörűen leképezi az emberi aljasságot, ahogy a gyerek bekokózva előtte egy terhes nőt a végén, egy milliárdosnak a fia, uh-huh. És akkor hazamegy sírógörgybet, összetört a BMW-t, egy nagyon menő gazdag ember az apja, uh-huh. És rá akarják torni a kertészre, hogy ő vezette az autót, hogy vigye el, érted?
Igen.
És akkor amikor elindul ez az egész dolog, hogy körülbelül ilyen fajta aljasságot érzek ma jelenleg, érted? Tehát, hogy azt mondjam, mondjuk, hogy az Orbán Viktor lett volna ezen a Strache videón, akkor azt mondták, hogy manipulált, és az, hogy nem ő az.
Igen.
Érted?
És kinek az érdeke az, hogy ez létrejön az
a videó? Már rég, hogy ez a soros.
Persze.
Csak hogy nyilván
van, amit azt is letagadna, hogy ő beszélt, érted? Hogy a szájába azták ilyen, tehát
olyan szoftver, amivel ugye ez generálni lehet.
Nyilván
ehhez kell egy befogadó.
A fotisták így beszélnek. Tudod, azt sem azt kell, hogy Orbának is így kell beszélni.
Pedig egyébként az a videó zseniális. Egyébként legyünk őszinték, tehát hogy abban tényleg az a videó egyébként zseniális.
Azt mondja az Orbán, hogy a legjobb barátja a Berlusconi.
Tehát ez a
Silvio című filmet láttam, az 1% az, amit ő gyakorlatban csinál.
Ez az asztal sarkától asztal sarkáig, ez a vodka Red Bullok és ilyen 40-es, 50-es férfiak. Kivágott nyakú.
Tehát arról beszélnek, hogy a hülye holomban. Gyereket csőbe úszták, hogy mit mondott, hogy 40 másodperc alatt eladta a fél ország.
Jó, de nem eladta, csak akarta, tudod, csak akarta.
De hogy a gondolat
megvan. Tehát magasan gondolkodott. Tehát
ez nagyon fontos, hogy
értem, és...
Csak az a baj, hogy annyira bepörgetem, hogy le kell feküdni. Hagyjuk ezt a tényleg.
Pedig a legfontosabb, igen, hogy ilyenkor azt mondták, remélem Magyarországon ilyen nem történik, tudod. Tehát nem az, hogy mi máshogy vagyunk.
Hát elég arra gondolj, hogy 4 nap volt.
De tényleg akkor csak nehogy le kelljen feküdned, azért kérdezném, hogy mert én is próbáltam utána keresni, hogy milyen filmeket szeretsz például. És ugye a Lőporos Hordó volt az egyik, a szerfilm, azt mondod is, meg a Scorsese filmeket.
Milyen filmeket?
A Scorsese filmeket említetted, meg a Lőporos Hordó.
Meg a korai átfordulások.
Ami egy ilyen bűnözés történeti.
Nagy beszélgetése velem azért történt meg, mert ő is imádta a kors szerelmeket. Inyarító első filmje, 2000.
Igen, így van.
Az életem egyik
az legnőbb. Az a hármas sztori.
Életem egyik legnőbb élményem. Így indult. És a férfiként, férfiba lettem szerelmes a Garcia Bernalnak, a fiatal srác. Hát azt mondom, az a csávó az valami elképesztő volt, de az egész film úgy, hogy van, hogy a szálak összeér. Tehát én olyan, és azt mondtam a Tilán, na én ilyen filmeket szeretnék lelkemben, nyilvánvaló, hogy biztos, hogy nem azt mondom, hogy mindenkire megvan a hatása, hogy a tiszta szívén én mit csináltam, vagy ő rá hogy hatott, nyilvánvalóan saját történetek játszunk, de ez egy alapmű volt nálunk a kors szerelmek. Amores Péros, az is gyönyörű ez, és akkor így indult el az egész karrierje, hogy most már 5-szörös Oscar-díjas, szerintem egyre szarabb filmeket csinál. Bábelbe felfedeztem azt a boldogságot, hogy de ott már túltolta a sztorit szerintem, de ott is voltak csodálatos, zseniális jelenetek. Tehát nekem Inyaritót, én nagyon szeretem. Én nagyon szeretem a fajta színészeket, mint mondjuk mondjuk nála kevésbé játszott mondjuk a Benicio del Toro. Vagy aki most itt van, de a Josh Brolin, ahogy a Nem vének való vidékben játszott, az a szolid egyszerűség, ami mégis egy visszahozza majd, hogy nem ezt a régi western stílusú színészetet, ami 70-es években nagyon kevesen tudta.
Nagyon autentikus amerikai arca van annak a figurának.
Ezeket nagyon szerettem, ezeket a színészeket, de mondom, hát nagyon-nagyon nagy a kultúrám volt. Mindig meg volt, úgy, hogy zenében meg volt, hogy nőttem fel, hogy miért szerettem a Kaijágot, vagy az Androdomot. A filmekben eleinte volt ez a magyar underground filmőrület, amit nagyon szerettem, a Gotártól kezdve, a Bódi Gáborig, nagyon sok filmet néztem. Volt Nyíregyházán egy videóház, amit átalakított egy buszpályaudvarba. és többször volt az, hogy ott olyan volt, hogy kis asztalok voltak, és lehetett közben sörözni, cigizni, volt büfé, és úgy nézted a filmeket, és hát 30-es koromig gyakorlatilag mindent megnéztem.
Igen,
de utána mégiscsak volt egy nagyobb korszakom, amikor elkezdtem tudatosan nézni a Keszövetsz filmeket.
Az arcokat nagyon szeretem.
Arcokat, a kínai bookmaker, vagy a férjek.
A kínai bookmaker szerintem az világ. A utolsó mondat, amikor már vérzik.
Ahogy játszanak, hogy ilyenek a szereplők benne.
Tehát ha a jazz műfaját meg lehet filmesíteni, akkor a New York árnyai.
Az is fantasztikus.
Az egy jazz film.
De az volt az első még, ahol nyitott, de még a legutolsó, amikor már nagyon beteg volt, a Szeretet áradat, amiben még most is felfedeztem azt a zseniális sármosságot, ami ebben a csávó benne van.
Hát nagyon sok mindig.
Sok filmről tudnék beszélni, ez egy külön műsor lenne.
Igen, csak hogy szereted a lázadókat, de nem, mert ugye a korszerelmeknek van a végén egyébként egy általam nagyon szeretett mondat, hogy azok is mi vagyunk, akiket elvesztettünk. És ezért lenne itt a műsornak még nem a végén, de azért mégiscsak így a vége felé egy picit ilyen, mint hogyha egy ilyen napkelte jelleggel kérdeznék Tamás Gáspár Miklós, hogy 92-ben mit írt, hogy volt-e benned olyan érzés, hogy amikor ott munkált benned az iszonyú kétség, hogy nem voltál a helyes úton, soha egyetlen percig, és akkor felismered, hogy most itt az idő, hogy múljon. Tudom, hogy nagyon művészi a kérdés, de hogy itt az a kérdésem, hogy volt-e olyan helyzeted, amikor azt érezted, hogy most nagyon ez itt most el lett baszva.
De a munkámmal kapcsolatban?
Nem, úgy egyáltalán. De akár a munkáddal kapcsolatban is. Mert azt többször mondtad, hogy az, hogy mit csinál a színész, mit csinál a művész, annak vállalnia kell a felelősségét. És lehet, hogy annak lesz olyan hatása, amit ő nem akart akkor, de bekövetkezhet.
Ezt így gondolom, igen. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nagy a kísértés, hogyha az ember, mondjuk nekem ez egy boldogság, hogy én úgy lettem népszerű, egy olyan dologgal lettem, amit igazán életem végig tudok vállalni, itt ez így rá van nyomva így a pecsét, hogy én mondjuk csináltam ezt az aranyéletet, vagy valami. Uh-huh. Tehát ezek nagyon jó dolgok, de nagy a kísértés, semmiféle arcoskodás nélkül van, hogy sokféle megkeresés van, amiben nagyon nehéz kiszűrni. Mindig kérdezés, hogy kikkel, mindig nehezen válaszolnak, hogy kikkel kéne dolgozni, küldjenek át anyagokat, olvasni, tehát hogy nagyon nehéz jó döntéseket hozni. Uh-huh. De az embernek tartania kell magát, mert belefut egy zsákutcába, én nem tudom, hogy csak szívvel léleket csinál. Én akkor vagyok igazán mindenféle földre rántva, mondom a mondat, hogy jó a filmekbe, ha az igazán szeretve vagyok, akikkel dolgozom. Ha hívnak filmekbe, és csak egy szerepre, akkor korrekt vagyok. De azt is tisztességesen megcsinálom a képességem.
Ez a különbség van jó és profi között.
És akkor én szívesen dolgozok mindenféle karakterisztikusú rendezővel, ha érdekel. Uh-huh. De azt érzem, tehát én, az én arcomon látszik, hogyha szart kéne csinálnom 5 perc után. És akkor azt mondom, hogy én ezt gyűlölném magamon, hogy én itt vagyok, és nagy levegőt veszek, és jó, akkor megcsinálom. Uh-huh. Tehát állítólag még tudok szelektálni.
Ilyen műsorvezetési dolgokban volt megkeresés? Nem kell nevet, vagy csatornát mondani?
De nem is lennék jó.
Tehát mit tudom, hogy zsűritag, vagy stb. Tehát érted, általában
azért érdeklődtek iránt.
Tehát megszoktak keresődni az emberek.
Én jó, igazi fasz emberi közegben tudok felszabadultan, vagy jó humorral dolgozni, vagy igazán emberi módon viselkedni.
Tehát
a színjáték alapvetően kifiasz.
Nem lennék ennek jó. Például, uh-huh. Nem, például a Tila, hogy csinálja a propagandát, azt imádom. Tehát, hogy abban van egy soha meg nem játszott odafigyelés, odafordulás a másik felé, különös emberek sorsa érdekel, hozzá tudja csapni azt a gondolatot, ami tovább viszi az egészet. Szóval neki egy nagyon komoly televíziós kultúrája van, ami még a TV3 idején indult, ott volt 24, meg minden. Szóval sok mindent csinált ő, amiben egy egészséges szó, nem lejártott szó az, hogy ilyen jó rutinja van ebben a dologban. Én ebben nem lennék jó, nem is érezném jól magam egy másodpercig.
De azért egy-egy kapcsolatban jó tudsz lenni, mert valószínűleg az Alindánál a Büdös Tibort kellett volna csak elhívni, de ő nem akart egyedül eljönni, és ezért mehettetek el szerintem ketten, vagy én ezt gondolom, hogy a Bödöcs az igazából téged arra használt, hogy
nem segít. Aztán előtte volt ő már egyedül, meg én is voltam, és nem érezte annyira jól magát. Aha. És akkor mondta, hogy pont ez a könyve bemutatás előtt volt, hogy egy kicsit toljuk meg, azt szerintem a könyvről nem is nagyon volt szó, de volt valamennyi. És akkor
inkább az SMS-ekről volt szó egyébként, ha már valamiről.
Ennek a szabadságáról szólt igazából, igen.
A Bödöcsel, amikor amikor ott beszéltetek, akkor ott volt, hogy ez az asztali stand-up, meg a színpadi stand-up. És hogy te nagyon jó vagy az asztali stand-upban.
De hogyha nagyobb szabadságot adott volna, akkor még jobb lett volna. Hogyha nem akartuk elvinni ebbe az arányba, érted? Szóval...
Ja, értem.
De figyelj, nem bánom egyébként, de mondom, nekünk azt a lelki stand-upunk az, ahol Körösegyen van egy házunk.
Így van, Szántón és Körösegy között, ahogy...
Aj, de képe van, elképesztő csáv.
Tehát ott
a mellaludnak a gyerekek meg, tehát tényleg a...
Ez az egyetlenben, hogy emlékszem dolgokat.
Nők is elcsendesednek, akkor mi ezt nagyon... Már úgy, hogy elfáradnak, mert van, azt van. A tempót azért nem tudják se alkoholba, se zsemmibe tartani.
Akkor... Persze a gyerekek ott vannak, az fontos.
Igen, de...
A Túróci Sisters.
De meg az ő gyermekei. Csodálatosan nagyon is gyerekei vannak. És akkor eléggé bele tudunk húzni, de úgy, hogy így hogy a legdöbbenetesebb YouTube kultúrába lemegyünk, hogy emlékszel arra, és akkor sennyire jó ez a YouTube, régen azért nem volt az, hogy megvan az a lemez, nincs. Tehát most meg benyomod, és egyből, érted? Hallgassunk meg egy verset, érted? Hallgassunk meg egy Víg Mihály számot. Nézd meg a Cseh Tamás, hogy énekli. Nézd meg azt a, mit tudom én, azt a képzési képet. Tehát olyan, mint volt egy ilyen könyve Szent Kuti Miklósnak, hogy frivolitások és hitvallások. És én azt annak én sokat olvastam, mert azt mondom, ilyen nincs, hogy ez az ember, hogy nagyon sok, nagyon burjázó, és akkor egyszer mondta, annyira megjegyeztem, hogy mondják, hogy Velence, tehát nem a Gárdony melletti, hanem az, hogy Velence, hogy mennyire gicses. És azt mondja, hogy lesz ilyen hülyeséget, hogy lenne az gicses? Hát érted? Tehát, hogy aha. Most már Velencében már pénzt szednek, hogy bemenjenek, mert egyszerűen igen. Azt látod, hogy a japánok már rágják a templomban már rágják a szobrokat lassan. Hát, hogy effektíve már nem lesz olyan pillanat, amikor ne éreznéd azt, hogy pillanatokon belül megeszik a turisták.
Koromban meggyőződésem volt, hogy azért fényképeznek le mindent, mert otthon megcsinálják. Tehát, hogy
igen, otthon a japánoknak a digitális kultúra, ez tök más szerintem. 80-as években is videókamerákat használtak.
A Bödöccsel lévő kapcsolatot, hogy ez nem arról szól egyébként, hogy a csibészséget, a vagányságot megélő ember rettenetesen szeretne egy picit intellektuálisabb vonalon lenni, mint amilyenen van. Ez lehet, hogy rólam szól ez a kérdés, és így ennyiben megint... ennyiben lakadtékárolyos leszek, de hogy az, hogy nagyon azt érzem, hogy ez egy, megvan az utca, a csibészség hangulata, vagy akár a Bödöcsnél, megvan a kocsma, megvan a hétköznapi, amit egyébként ő is, mások is mondták, hogy nagyon élesen tudsz jól egy-egy pontra rámutatni. Ami azt jelenti, hogy ugye leveszi valaki lábra, és intuitív a világot, de hogy emellett az a fajta intellektus és tudás, azt össze kell szedni. Az nem jött von Haushaus, hanem abban volt egy küzdelem.
Hát abban volt küzdelem, hogy eléggé jó, amit csinálok. Mert eleinte, amikor például Bélával elkezdtük játszani, nem volt egy ilyen. Tehát tudtuk, hogy én nagyon hittem benne, és ő is bennem, meg a csapatában, de nagyon nehezen indult be ez, hogy ma már nem lehet jegyeket kapni, meg stb. De fel sem merült bennem, hogy azt mondom, hogy én ezt elengedem, mert tudtam, hogy nehezebb út lesz, kacskaringósabb az enyém, de olyan, mint a kék szakáll, szóval nyílni fognak a kapuk, és egy idő után nem lehet az, hogy a puha testű karakter nélkül csávó nem tud átfejelni egy papír falat se, érted? Tehát egy idő után tudtam, hogy át kell fejeljük ezt a falat. Uh-huh. Mert a tehetség utat tör, és ez olyan, mint hogyha biztos, hogy állíts már le magad, köcsög, vagy mit tudom, de tényleg így azt érzem, hogy ez amit bennünk van, az a fajta vágy arra, és az csak annak, milyen a színészi formája, hogy azt éreztük, és biztunk ebben, vagy biztattuk, hogy szerintem jó, amit csinált, azt tudtam, hogy egy utat fog törni. És ez 40 éves kor után lett, érted? Aha. Tehát még 38 évesen is baromi jó előadásokban játszottam az anyám, orrátok, minden, akkor se tudta senki, hogy én ki vagyok az a 2-3 ezer emberen kívül, érted?
Igen.
Szóval nagyon nehéz volt az út, de soha nem bizonytalanodtam el. Érted?
Tehát nem kezdtél méricskélni.
Nem, hogy azt mondom, hogy elmennék egy olyan, ahol több néző fér be, vagy népszerűbb lehetnék. Érted? Szóval ez nagyon fontos mérföldkő volt az életemben, meg ahhoz az emberekhez, akikhez igazán ragaszkodom, ahhoz a tehetségüket nagyon nagyra tartottam.
Köszönöm szépen, mert a Max Webernek a tudomány, mint hivatásban nem annyira hittem el, hogy a tehetség utat tör. A Szabinak ez jobb mondata volt. Záró kérdés, tényleg most Nyíregyház Bruce Willis-e, vagy Tirpák De Niro? Melyiket választanád?
Hát a hát írd meg Dönéről.
És de nem Dönéről, hanem Deniról, mert nem francia, hanem amerikai.
Igen, az úgy, hogy nem az, nem az, hogy Lionel Messi, hanem Lionel Messi.
Nagyon szép. Vagy
köszönöm szépen, hogy
meghívtatok. Köszönjük szépen. Tuhóczi Szabolcs volt a vendégünk, Balázs
Pisti,
a Máté Szalkai emberünk, filmideológus. Köszönjük szépen, sziasztok.
Máté Szalkai, Robert Redford.
Köszönjük, átadjuk.